Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kedves hallgatóinknak, itt a Epe Rádió, Müezzin Rádió című műsora, a Marcinka Csaba műsorvezető köszönti a hallgatókat, és hát legújabb vendégünk Kecskés Péter, író, költő, performer, asztrológus, gondolkodó, még mi, stb. Majd elmondja, hogy még mi, és hát a régi ismertségünk okán tegeznélek, Péter, megengeded?
Persze.
És talán azzal kezdeném, hogy talán hogy indult a pályafutásod, illetve hogy úgy vettem ki, hogy a fotó és a képzőművészet volt nálad az első, de hogy még a többi, a irodalom, a asztrológia, a performance, hogy jött a képbe?
Igen, igen. Gyakorlatilag a fotóval kezdtem, és annak a technológiai részével, talán ez így meglepő, és a fotótechnikák kezdtek el érdekelni, ez gyakorlatilag gyerekkoromról beszélünk, tehát ez még nagyon-nagyon korai, és nem sokkal utána ugye a technikai dolgok ugye átváltottak abba, hogy ezért ezzel valami kreatív dolgot kellene csinálni, és kifejezetten a kreatív, avantgárd, absztrakt fotográfia kezdett el egy idő után érdekelni, nyilván nem egyből. Én is csináltam, hát igazából csináltam hagyományosabb építészeti sorozatokat, amivel szerepeltem nemzetközi versenyen is, már nagyon korán, de igazából a 80-as évek vége felé már elkezdtem egy nagyon erőteljesen képzőművészeti fotográfiát csinálni, most nevezzük így, mert ugye ezzel is ugye nagyon sokféle terminus technicusszal illetik ezt a fajta dolgot, absztrakt fotográfia, experimentális, stb. És igazából, ahogy elkezdtem foglalkozni intenzíven a fotóval és képzőművészettel, a többi dolog bejött a képbe. Mivel ugye New Yorkba sikerült kimennem, nagyon korán, és hát ugye a New York-i élmények, azért gondoljunk bele, 80-as évek közepe vége, ez egy nagyon meghatározó történet, hiszen nem csak a Museum of Modern Art-ba járogattam el, meg a Film Collection-be jártam el, és film studentként is voltam, ezt mindig elmondom, mert nem szokták ezt általában ismerni, hogy volt egy ilyen, hogy film studentként be lehetett iratkozni, ami azt jelentette, nagyon izgalmas, hogy kikérhettél bármilyen fajta filmet, de magát a filmet, és megnézhetted vágóasztalon. Na most hát ez egy őrült, inspiratív dolog volt, mert nyilvánvalóan, hogy nem Charlie Chaplint néztem, és Steven Spielberget, hanem Kenneth Angert, Stan Brakhage-et, Jean Cocteau-t, és a többi. Tehát vágóasztalon néztem a Museum of Modern Art filmkollekcióját, ami hát egy ilyen eléggé érdekes dolog, mindez ilyen 15 éves korom környékén. És hát ez is többek között, meg az egyéb New York-i élmények, performance-ek, megnyitók, színházi élmények is akár, inspiráltak nagyon erőteljesen, és amikor hazajöttem, akkor tulajdonképpen már a rendszerváltás körüli őrületek voltak, és nyüzsgés volt művészeti téren is, ugye vajdalai stúdiósok, és a hozzájuk kapcsolódó, ugye nem kell mondani, hogy kik. És egy nagyon izgalmas periódus volt ez itt Budapesten, Szentendrén, és tulajdonképpen így kezdtem el aztán nem csak fotóval foglalkozni kifejezetten, nem csak fotókiállításokkal, hanem egyfajta expanded fotóval, akár még ezt is lehetne használni, tehát hogy mindenképpen mind elméleti szinten is nyilván kinyíltak a perspektívák, és gyakorlati szinten is, hiszen a rendszerváltásnál volt egy pár szabad év, amikor is lehetett a kreativitással ténylegesen foglalkozni, és hát remélhetőleg, hogy ez meg is maradt azóta, legalábbis nálam, és nem akartam túlságosan magam lekötni egyetlen egy dolognál, tehát azt mondani, hogy na akkor most fotó, vagy ilyen képzőművészeti fotográfia, fotóhasználat, hanem sokkal izgalmasabb volt, hogy akár mondom teoretikus szinten is belemenni, filozófiai szinten is belemenni, de akár technikai szinten is különböző művészeti ágakban, performance, ugye industriális zene, tehát ezeket is mind végigjárni.
És akkor ugye a zenéket kombináltad, meg a fotót, meg a montástechnikát, meg egyéb ilyen, tehát a, és a, ezek a különböző modern fotótechnikák, ami már majdnem, hogy ilyen képzőművészeti képet adnak, azokra is rámentél, akkor gondolom.
Igen. Igen, igen, igen. Hát ugye többféle technikát, ugye a polaroid technikát, amivel máig foglalkozom, ahogy tehetem.
Ja, meg a print gondolom.
Ugye a dia, különböző szendvics dia, egymás expozíció, stb. És hát mintát gyakorlatilag mindent használtam, ami technikailag akkor elérhető volt, és kombináltam, és akkor ugye voltak olyan kiállítások 90-es években is, továbbiakban is, ahol ugye nem hagyományos képeket tettem ki, hanem vetítettem, tehát ez tulajdonképpen egyfajta ilyen Lichtkunst ként funkcionált igazából, vagy ilyen fénytérként funkcionált ez az egész dolog. Amit tulajdonképpen ezt az elgondolást máig is szeretem, tehát adott esetben ugye vetítem a videókat, vagy vetítek képeket, tehát is, vagy tehát mindenképpen valamiféle ilyen Gesamtkunst jellegű dolog mindenképpen érdekel, mert nem szeretek leragadni. Tehát nem tartom azt egy jó receptnek, hogyha egy kreatív ember leragad egyetlen egy dolognál, és csak akkor arról lehet ismerni, hogy a vörös és kék csurgatott festékek, hogy ő a vörös-kék csurgatott festékes artist. Tehát ezt rendkívül, és nem csak unalmasnak tartom, hanem kiürültnek is tartom. Tehát ezt egy üres dolognak tartom.
És még azt akartam, hogy közben még a hogy elkezdted a performanszokat is csinálni ugye a 90-es években, hogy arról is beszélni azért pár szót a kiállítások mellett, és aztán rátérnénk majd az irodalomra is.
Igen, tulajdonképpen a performance-ek egyrésztől részben, ahogy mondtad, volt ilyen, hogy fotóhoz, tehát vetítéshez kötődő zenéhez, tehát vetítés zene együtt ehhez kötődött, de aztán ugye ilyen saját lábon kezdett el az is járni, ugye a United Guts-szal, amit csináltunk részben, ez volt az egyik, amilyen performance zenei dolog, de aztán ugye ez önálló életre is kelt, ugye a 90-es évek közepén a Nem Te Is csoportot csináltuk pontosan egy éven keresztül, ami egy nagyon konceptuális és egy konfrontatív performance csoport volt, amiből 2011-ben a MNG-be volt egyébként egy visszatekintő kiállítás, ott már csak az archív anyagok voltak, tehát az egy nagyon régen lezárt terület, de tulajdonképpen a költészet, hangköltészet, performance határterületei is ugye megjelentek egy idő után, és aztán 2000-re sikerült kiadni az első kísérleti kötetemet, az az első kötetem igazából, ugye ami nem, mert volt előtte is, ugye, de azok kiállítási, tehát azok katalógusok.
Szövegek, vagy katalógus.
Az katalógus, úgyhogy, de ez az első írott szöveg, vagy kötet, és hát tulajdonképpen azóta sem állt le, tehát igazából ugye a United Guts-ba is, ugye én, mivel én vagyok a vokál, éppen ezért ugye oda is írok szövegeket, vagy írtam szövegeket, tehát az a saját együttesem, és hát igazából mindig is van, tehát ez egy ilyen visszatérő dolog, tehát nem zárult le igazából, ez a történet, most vagyunk éppen a harmadik költészeti kötetem kiadása közben, ennyit erről még nem akarok beszélni. Ugye 2017-ben jelent meg
a második
a MERS kötet sorozatba, és majd most fog lassanként megjelenni, de ez az jövő zenéje, úgyhogy erről nem akarok még beszélni. De azok teljesen új dolgok lesznek, ami sehol nem szerepelt, tehát az nem egy ilyen gyűjteményes, meg válogatott, hanem egy koncepcióra, vagy kettőre fölépített.
A második az még inkább válogatottabb, vagy ez így?
Az válogatott, igen, az válogatott. Az úgy volt, hogy az Annulból is átemeltem néhány dolgot, amit fontosnak tartottam, mert végül is úgy döntöttünk, hogy legyennek az elmúlt időszakban készült dolgok, és abból is szépen válogatva a dolgok, de hogy nagyon jól rímeltek a régiek, tehát hogy ez egy kontinuitás, ez egy folyamat, és szerintem ez sikerült ezzel a kötettel érzékeltetni, hogy igazából egy kontinuumról van szó, és a következő is, hát hogy mondjam, részben tehát kapcsolódik, tehát nyilván ez olyan, mint egy elkezdett mondat igazából, és aztán ennek a különböző fázisai vagy stációi vannak, és ugye közben, hogyha kronológiát akarjuk tartani, közben egy másfajta kötetem, az egy vastagabb kötet, ugye a Csillagbölcselet 2008-ban jelent meg, ami ugye egy teljesen más tészta, mert ez az asztrológiai, addigi asztrológiai kutakodásaimnak a hát gyűjteménye, nem az összes természetesen, de amit arra érdemesnek gondoltam, ennek a gyűjteménye, és igazából ez is egy hosszú folyamat, 91 óta foglalkozom ezzel, és aztán 95-6 óta tanítom is, máig is, tehát ez is egy kontinuum.
És ugye mit akartam még, hogy ilyen, hogy az asztrológia, meg ezek a avantgard dolgok hogyan egyeztethetők össze, mert ugye például tudod ki nagyon konfliktózusan tudta csak egyeztetni, sőt nem is tudta, ugye például Évola is avantgard költő, festő volt, és aztán tradicionalista filozófus lett, akkor úgy elhagyta ezeket a dolgokat. Hogy neked ez működik párhuzamosan?
Nem, én ezt a részét is a tradíció és a filozófia terén is ugye az egyik kötet tervem, erről csak ennyit, az egyik kötettervem az egy filozófia, tehát az egy filozófiai, teológiai kötet, ez már megvan írva évek óta, csak nem lehet kiadni, tehát mostani körülmények között, pont ellenkezőleg én egyre intenzívebben foglalkozom, tehát ezzel a filozófiai, teológiai, ezoterikus, történeti területtel egyre intenzívebben foglalkozom, illetve a művészettel is egyre intenzívebben foglalkozom. Ugye az Évolánál más egy picit a helyzet, ő
mert
neki...
ő külön-külön volt.
Tehát ő neki külön-külön volt, igen. Tehát ő lezárta, radikálisan lezárta, és radikálisan
átment,
és úgymond ő azt mondja, hogy túllépett ezen. Ebben mondjuk nem egyezek az Évolával, igazából, mert nem gondolom, tehát ez ilyen túl egyszerű, hogy akkor túllép az.
Igen,
tehát,
mert a Hamvas sírt mellette irodalmat például, pedig ő is filozófus volt, végül is, ugyan, szóval.
Igen.
Tehát
igen.
Nem feltétlenül kell túllépni. Bár mondom, nem csak az Évola, mert például Lukács György is fiatal korában állítólag írónak készült egy másik irányzata, és elhagyta az irodalmat teljesen. Tehát gyakorlatilag csak mint irodalomkritikus, vagy filozófus meg ilyen.
Hát ennek örülök egyébként, ugye Lukács elhagyta az irodalmat, bár lehet, hogy ha ott maradt volna, akkor nem lett volna politikus.
Igen.
És az lehet, hogy jobb lett volna. Hát ezek nehéz dolgok, igen. Igen.
Na mindegy, nem. Akkor még a második kötetre is legbeszélsz, és felolvasol belül ebből a válogatott a fénypillérek. És akkor majd még kérdezek sem.
Jó, hát igazándiból annyi mellék történet még kapcsolódik ugye ehhez, hogy ugye, tehát ez egy gyűjteményes, és ez direkt gyűjteményes, és abban a szempontból érdekes, hogy ugye itt a Rőcei György ugye a dizájnja nagyon erőteljesen jellemzi ezt a kötetet, és persze természetesen közösen alakítottuk ki, de ugye ezt a fajta avantgárd dizájnt ugye mindenképpen fontosnak tartottuk mind a ketten. És talán annyit mondanék, hogy hogyha már ennyire a történeti dolgokat is belefűztük, hogy ez a kötetnek a nagy része az megjelent már egy szűkebb kiadásba, egy United Gods dupla CD részeként, tehát úgymond az a
hangkör.
Tehát nem, a dupla CD úgy, hogy az rajta volt a szöveg, tehát hogy rajta volt a szöveg, de hát nyilván azt nagyon kevesen vásárolták meg, vagy kapták meg, tehát igazából ez az első kiadásra lehet mondani az új dolgoknak. És én úgy gondolom, visszatérve az előző felvetésre, hogy igazából mondom, mindig tehát nem monomániásan, tehát nem arról az, hogy monomániásan egy dologról ír az ember, hanem ez olyan, mintha mindig azt a elkezdett mondatot folytatnád. Tehát igazából ez a fajta, vagy mindig a kezdetek, tehát a kezdetek, ugye ez a fajta újrakezdelást Heidegger ugye filozófiája akár, tehát hogy mindig is ez az újrakezdés, és hogy egyáltalán lehet-e? Mi az a mondat kezdés, vagy mi az, ami egyáltalán lehetséges? Tehát ezek mindig is ilyen nagyon kiélezett kérdések, számomra legalábbis.
Jó, ha találsz benne, vagy akkor most olvasnál, igen, úgy arra gondoltam, hogy akkor most kéne egy vagy két szöveget, és aztán utána még esetleg másról is vagy kérdeznék.
Jó. Jó, hát akkor nézzük itt a kötet elejéből talán. Ahogy Isten nevei összefolynak, az imákba horgolt készfejek eltörölt érintésében visszahajtott hagyomány, kifent korona átjáróiban felfakadó áramlás, nem helyén ütött nyomelfedés átírásakor. Alulról leváltott hatókör, az akaratlan helyesbítés lemondása, határozott elmaradás súlypont cseréje, közvetlen kioltás szagú saját védőörv teste, alak kiképzésén égetett szökhamu. A fény ellenében kivágja túlexponált képhelyeit, élesen csendes, barna kőhúzatok repedezett átvágásain, a tér szétterülő, sebes sebb hüveje, élsarok helyett, elmálló helye. Plomba kitakarás a megbarnult húsfestmény sarok átjáróiban, elvégzetlen motollázás az elvásott félmetélt elmozdulásakor.
Még egyet azt kérdezek szerintem, mondjuk a beljebb vagy a végéről.
Jó. Ez már az első nap, síró, elmosódó hely. A nehezen látható seb, nemtelen kétese, az elért súly sárkányfoga, mézfogatkozás nyelve.
Most arra gondoltam még, hogy és esetleg arról is beszél, hogy tényleg a tanulmányaidat hol folytattad? Tehát ugye mondtad, hogy ez a fotó meg film volt kint Amerikában, de hogy az asztrológia is, az is kinthez kötődik, vagy itthon valami
Hát az asztrolog igazából nem kint, annyi történt kint, hogy azért ilyen nagyon New Age-es, vettem egy ilyen nagyon New Age-es, nem is asztrológia, igazából valami New Age-es kötetet, ami ilyen 60-as évek végi, ez a kaliforniai őrült, ilyen hippis LSD-s hogy mondjam, hangulatú kötet, hogy a világ mindenség egy, és a tudat, és a bolygók, szóval egy ilyen eléggé trippes jellegű könyv, de egyébként próbált tudományos lenni ez a kötet a maga fura módján, és ez egy picikét elindított, ez meglepő, hogy ilyesmit mondok, ez egy picikét elindított ebbe az irányba, és hát ugye a Hanvas Bélával való találkozás is, mert a Hanvasnak pont azokat a dolgait is olvastam, amikben asztrológiai vonatkozások vannak, viszonylag korán, tehát ez is 80-as évek vége szerintem, még az a periódus, és tulajdonképpen nagyon erőteljesen elkezdtem ugye a metafizikai egyetlen tradíció vonalán is érdeklődni először, és akkor a László Andrásnak az iskolájába. László Andrásnak az iskolájába jártam, tehát ugye ami 91-ben indult, és hát ott azért komoly. Tehát ott azért komoly volt, tehát az asztrológiai oktatás is komoly volt, és egyéb teológiai és egyéb dolgok is voltak, ugye, és hát oda azért jártak akkoriban még az azóta hát eléggé ellenségesen egymással szemben álló buddhista, ezoterikus és idézőjelben magyar tradíciót képviselő vonalak.
Nem csak ez volt ott a probléma, szerintem a Lászlónak bizonyos politikai szerepvállásai miatt egy csomóan vagy lemaradtak, vagy összevesztek a Lászlóval ugye a későbbi dolgok miatt. Tehát akkor még ez nem volt, gondolom, 90-es években, vagy a 90-es évek elején legalább.
Az elején nem volt, mert ugye mindenki örült annak, hogy végre felszabadultunk, és végre lehetett iskolát csinálni, elindult a buddhista főiskola is, ugye elindult a Hyperion, erről beszélek, és még egy csomó minden, ami az első pár évben tulajdonképpen nagyon izgalmas volt, és nagyon-nagyon inspiratív volt, és egy idő után ezek vagy megszűntek, sajnos a Hyperionnak be kellett zárnia, és ezt máig én magam nagyon sajnálom. Ugye a többiek azok folytatták, de hát ugye emögött az is van, hogy ugye a hatalommal milyen a viszonyod. Tehát például a buddhistáknak mindig is a fennálló hatalomhoz nagyon-nagyon jó viszonyuk volt máig, és ezért tudják fönntartani ezt a dolgot. Ami a másik részét illeti, igazából Magyarországon sohasem volt kibeszélt az a fajta politikai diskurzus, tehát nem jelent meg abba, tehát egy normális politikai diskurzusban nem jelent meg a tradíció, a tradicionalizmus kérdése, és a adott kor politikai realitásának az ütközhetése, tehát igazából ez máig így van, ugye ez egy nagyon ingoványos talaj, most is egy nagyon ingoványos talaj, adott esetben jobb oldalról sem szeretik, hogy ez egyébként
Igen, mert az a konzervatizmusnak is konkurenciája, tehát nyilván a nemzeti konzervativizmusnak
Hát igen, csak ez, tehát hogy ahhoz, hogy egy igazán komoly szellemi diskurzus beinduljon, ahhoz ezeket a dolgokat nagyon-nagyon komolyan ki kéne beszélni, és nem pedig gyakorlatilag nyírni azokat az embereket, akár jobb oldalról, akár bal oldalról, akik ezzel foglalkoznak. Hát azért mondom, hogy itt nagyon-nagyon nagy felelőssége van a kultúrpolitikának, egyetlen politikának is.
Igen, tehát ezt így nagyon elnyomták, illetve, de úgy jó, hát Magyarországon én úgy érzem, hogy hát ugye bizonyos témákban, meg tehát az úgy látszik, az ezotéria az oda került a erotika, meg a politikai kapcsolatok mellé, hogy mint ilyen necces téma, tehát gyakorlatilag az ezotériát is oda rakták valahova. Úgymond erotikát, meg a politikai viszonylatok, hogy ezekben nem menjünk bele. Tehát,
jó, ezt elfogadom, csak tulajdonképpen ezzel azért van, tehát óriási gond van, és óriási gond van az oktatással is, most nem az aktuál politikára gondolok, Isten ments, nem az aktuál politikai dolgokra gondolok, hanem arra gondolok, hogy de ez 30 évvel ezelőtt is már egyébként gond volt, hogy bizonyos tematikákat, bizonyos szerzőket, Hanvastól elkezdve, Évola, Génon, de mondhatnék más szerzőket is, Henri Corbin. Nem, tehát nem ismerik. Tehát azok az emberek sem ismerik, akiknek ez az adott szakmájuk.
Jó, hát én is találkoztam olyan olasz szakosra, aki nem olvasott Évolát még, pedig olaszul tud anyanyelvi szinten. Tehát hogy ez furcsa.
Persze, jó, de ez egy direkt, de ez is egyfajta manipuláció. Tehát ez nem véletlenül van, hanem nyilvánvalóan, hogy ez is egyfajta tudatmanipulációnak az eredménye. És sajnos az, hogy amit említettél, ez is az egyik bánatom, mondjuk így, pont amit említettél, hogy az, hogy mondjuk akadémikus szinten komolyan foglalkozni az ezoterikus összefüggésekkel, ez Magyarországon szinte kizárt, mostanában vannak már egyébként bizonyos nyílások, ahol lehet, akár asztrológiai dolgokkal is, nagyon-nagyon limitáltan pár embert ismerek, aki nagyon limitáltan foglalkozik ezzel, nagyon nyilván egy abszolút elzártan, de tulajdonképpen ez az elmúlt 30-40 év mondjuk nyugati diskurzusában, most mondok megint neveket, Jocelyn Godwin, akit személyesen ismerek, Eliotter Wolfson, akit szintén személyesen ismerek, például abszolút, ezek nyitott kapuk, tehát ez abszolút komolyan vett területek. Tehát nem arról van szó, hogy ez valamiféle elzárt ezoterikus őrület, amivel nem lehet foglalkozni, de hogy is nem. Tehát ezt azért komolyan kutatják, csak ez Magyarországra, ez nem jut el. Mert annyira zárt a szemlélet, mind a két politikai oldal részéről egyébként, zárójelbe, annyira zárt a szemlélet, hogy gyakorlatilag ezek a fajta komoly és nyitott és szemnyitogató kutakodások, ezek nem jutnak el. Úgyhogy ezért is van az, ennyit azért talán mondhatok itt, hogy azok az előadások, amiket tartok, azok nem véletlen pont ezen nyomvonalon indulnak el. Tehát ezek a nem asztrológiai előadások, hanem a filozófiai, teológiai, ezoterikus előadások. Mert nem ismert, tehát a Jung ismert, mondjuk, vagy az Erik Fromm, vagy a nem tudom, de hát ezek már rég, hogy is mondja, hát ezek régi dolgok, ahhoz képest, ahol akadémikus szinten is, ahol tart bizonyos körökbe a diskurzus.
Értem.
Hogyha ez érthető, amit
mondom. Valamennyire, mert én is a újabb szerzőket már is annyira ismerem, de igen. Szóval, hogy akkor talán térjünk vissza, még arra gondoltam, hogy még mik a új kötetedben, mik a terveid, amik most majd jönni fog, mik még a további terveid kiadványok szempontjából?
Hát mindenképpen ugye ez ki fog jönni, remélhetőleg minél hamarabb. Bízunk benne, hogy ebbe az évben meg fog majd jelenni. Ez egy teljesen új történet, ami viszonylag, többihez képest viszonylag hamar írtam meg. Májusban fejeztem be a kéziratot, meg aztán még természetesen csiszoltunk rajta, meg volt jó néhány változtatás. Nagyon nehéz erről beszélni. Egyrésztről furamódon tematikus is ez a dolog, tehát vannak, tehát amennyire tematikus lehet, tehát hogy mondjam, ez egy nehéz dolog, mert ugye formálisan nehéz észrevenni, hogy mi az a tematika, de számomra mégis van egy vezérfonál, amin megy, két vezérfonál van, amin megy ez a dolog, illetve a harmadik az a New York, tulajdonképpen egy New York story-t írok, az van a közepén, egy kétoldalas vers, mondjuk szabad vers, az az elválasztó, vers, és ami talán még fontos, hogy képek is kapcsolódnak ehhez a kötethez, mert ugye mindenképpen arra gondoltunk, hogy ha már tehát fotográfus és képzőművész vagyok, akkor most már kössük össze ezt a két dolgot, mert az előző két kötetnél én direkt nem akartam. Tehát én direkt úgy akartam, hogy ez ilyen szűz legyen, tehát ilyen szűz, bár olyan értelemben szűz, hogy ugye csak a szöveg legyen benne, és ne legyen semmi fajta vizuális dolog, és most pedig a vizuális dologgal inkább segíteni próbálom, hogy a nem tárgyalandó tematikák jobban megjelenjenek. Tehát itt most a vizualitás is társ szereplő, természetesen a saját képeimmel fog megjelenni. Hát talán ennyit így elő szóként ehhez, majd inkább, hogyha megjelenik, akkor beszélnék erről.
Filozófiai téren, vagy kiállítások terén van valami, vagy performance, egyéb terv, egyéb?
Hát persze, hát ugye amit mindenképpen gondoltam, hogy elmondok, hogy azért ugye a kiállítások azok, amik az alapját nyújtják itt a dolgoknak, vagy alapvetőek. Ugye júliusban volt az MMG-be, tehát gyakorlatilag performance-ből, meg videóból ugye a kiállítás, és most jövő év elejére, ha Pán Daimon engedi, akkor lesz egy következő, ez a mostani legfrissebb nyáron készült dolgokból lesz, mind videó is, azt most fogjuk csinálni, most fogjuk vágni, ezen a héten fogjuk vágni, ez ennyire friss, és a már tulajdonképpen számítógépen elkészült legújabb majdan printekből lesz kiállítás. Van egy készülőben van, mind a kettő készülőben van, inkább akkor pontosabban fogalmazok, gyakorlatilag készülőben van egy másik kiállítási anyag, ami tulajdonképpen fura, mert nem, ezt nem így terveztem, tehát nem direktbe, hogy ez a pandémia meg Szaturnusz-Jupiter együttállás, ugye, ami most jön, mint nagy forduló, ennyi asztrológia, azért beleférhet, ugye decemberben jön ez a dolog, tehát de egyfajta sejtés volt ez így, hogy valamiféle nagy váltásba vagyunk mindenképpen. Nézzük meg Amerikát, nézzük meg ugye egyáltalán dolgokat, világ politikai helyzetet, és érdekes módon, hogy lesz majd egy olyan kiállítási anyagom, ami készül, ami nem direkt, tehát ma hangsúlyozom, nem direkt erre reflexió, de a munkák, amik ebből készülnek, mégis hangulatában, semmi konkrétum nem lesz benne, de hangulatában egy nagyon erőteljesen egy ilyen pandémiás, így befelé forduló jellegű anyag lesz, mind videó, mind képekbe, ilyet még nem csináltam, ez is egy olyan sorozat lesz, meg videó lesz, úgyhogy úgy látszik, hogy a Zeitgeist-ra rá tudtam kapcsolódni, tehát hogy így mondjam, bár ezt nem szeretem mondani.
Ez a korhangulat, bár hát ezt elég sokan érezték, így ez a 2020-ra, hogy valami olaj lesz. Sőt, tehát a haverom még a évekkel előtte azt mondta, hogy már 2015-ben valami beomlás lesz, és tényleg 2015-ben ugye akkor indult el a migránsáradat, a merénylet a Hebdónál akkor volt, és aztán 15 után 20 a másik olyan év, amikor váltás.
Igen. Hát meg 12, azért lehet több.
12 is. De 15 meg 20 talán még inkább, nem?
Hát ugye azt most itt az asztro szimbolikát is beleviszem, de a 2020 az mindenképpen az a legszignifikánsabb ebben az egészben. Úgyhogy még hogyha nincs, nem is kapcsolódik rá valaki, már úgy direkt be akarok egy ilyen munkát csinálni, akkor is átjön, tehát egyszerűen amiben vagy, azon keresztül átjön a dolog.
Köszönjük szépen, és akkor hát sok sikert a új projektekhez, és majd hát próbálunk hírt adni róla, vagy hát majd még jelentkezünk. És hát köszönjük a hallgatóinknak, és hát legközelebb még októberben megpróbálunk jelentkezni. Köszönöm.
Köszönöm.
Sziasztok.
Elhangzott a Műezzin Rádió. Marcinka Csaba vendége Kecskés Péter volt. A felvétel 2020-ban készült az első pesti egyetemi rádióban.